Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Március 15-e nemzeti ünnepünk van. 10 órakor lesz az ünnepi szentmise az Egri Bazilikában, amelyet rádiónk élőben közvetít. Ukrajna nem zsarolhatja a magyarokat és a kormányt az ukrán szabadságharcra hivatkozva, írta a magyar miniszterelnök az ex-közösségi portálon a korábbi ukrán elnöknek adott válaszában. Előzőleg Viktor Juscsenko bírálta a magyar kormányfőt, mert szerinte Orbán Viktor elfordult a szabadság és az európai szolidaritás értékeitől, és ma olyan erőket támogat, amelyek Ukrajna szabadságát fenyegetik. Válaszában Orbán Viktor régi barátjaként említette a korábbi államfőt, és azt kívánta, az orosz-ukrán testvérháború ne végződjön az ukrán állam végzetes meggyengülésével. Ma a békemenet a legnagyobb és a legfontosabb, ne hajt ki, üzent a miniszterelnök a Facebookon. 11 órakor a budapesti Elvis Presley térről indul el a békemenet, a tömeg a Kossuth térig vonul, ahol a kormányfő mond majd beszédet. A miniszterelnök bejegyzésében arra bíztatott mindenkit, hogy csatlakozzon a rendezvényhez, hangsúlyozva, nekünk magyaroknak együtt kell megmutatnunk, hogy nem lehet bennünket zsarolni. Hatalmas nemzeti menetre készül a Tisza pártelnöke. Magyar Péter közleményében úgy fogalmaz, az idei március 15-e a magyar nép békés és derűs feltámadása, egyben az ünnep a Szabad Magyarország újjászületésének napja. Arról is tájékoztatott, hogy mintegy 2000 önkéntes dolgozik a nemzeti menet sikerén. Fáklyás vonulással emlékezett meg az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről március 15-e előestéjén a Demokratikus Koalíció. A vonulás az 5. kerületi Petőfi szobortól indult, és a Pilvax közelében ért véget, ahol a pártelnöke mondott beszédet. Dobrev Klára élesen bírálta az Orbán kormányt, szerinte a mai hatalom eltávolodott azoktól az értékektől, amelyekért 1848 hősei küzdöttek. Hozzátette, a választás tétje túlmutat egy egyszerű kormányváltáson, egy rendszer végét jelentheti. Biztonsági okokból kivonták Irakból az Erbélben szolgáló magyar katonákat, jelentette be a Honvéd vezérkar főnöke. Böröndi Gábor elmondta, mindenki épségben és biztonságban elérte Törökországot, ahonnan a honvédség repülőgépével Magyarországra szállítják őket. Közölte azt is, az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletének kezdete óta megtorlásul több alkalommal érte iráni rakéta és dróntámadás azokat az iraki támaszpontokat, ahol nemzetközi erők állomásoznak. A katonákkal együtt hagyták el Irakot Magyarország erbili főkonzulátusának munkatársa is. Rakéta támadás érte az amerikai nagykövetséget Bagdadban. A Reuters hírügynökség iraki biztonsági forrásokra hivatkozva azt írta, a támadás röviddel azután történt, hogy két Irán által támogatott harcos meghalt az iraki főváros elleni csapásokban. Károkról egyelőre nem közöltek részleteket. A nagykövetség még pénteken megújította a 4. szintű iraki biztonsági riasztást. Nemzetközi haditengerészeti együttműködést tervez az amerikai elnök a hormuzi szoros kereskedelmi forgalmának újraindítása érdekében. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán azt írta, a kőolajszállítás útvonal lezárásában különösen érintett országok csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Reményét fejezte ki, hogy mások mellett Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság is részt vesz majd a tengeri biztonságot célzó műveletben. Irán engedélyezte több indiai olajszállító hajó áthaladását a Hormuzi szoroson, közölte Irán indiai nagykövete. A döntés kivételt jelent a szoros forgalmára bevezetett iráni blokád alól, amit Teherán az Egyesült Államok és Izrael légi csapásai után rendelt el. Dróncsapás érte a Hormuzi szorostól nem messze fekvő Fudzsairai kikötőt. A támadás követő tűz miatt részlegesen felfüggesztették a kőolajrakodást. A létesítmény a térség egyik utolsó még működő exportterminálja. Már elérhetők az adóbevallási tervezetek a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. A NAV idén is több mint 5.600.000 adózónak készítette el az SZIA bevallási tervezetét. A dokumentumot az ESZIA oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁPra. A tervezetek számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthetők, szükség esetén módosíthatók is. A tudatos vásárlásra hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Fogyasztóvédelem világnapja alkalmából. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a magyar fogyasztók tudatossága az elmúlt években erősödött, azonban főként az online vásárlásoknál folyamatosan szükség van az ismeretek bővítésére. Gyakori hibák között említették az impulzus vásárlást, a feltűnően olcsó, de bizonytalan forrásból származó ajánlatok elfogadását, vagy a rejtett költségek figyelmen kívül hagyását. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül, a csúcsmérséklet 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallják, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéről akar tájékozódni, aligha kerülheti meg Debrecen és a reformátusság, a tiszántúli református egyházkerület szerepvállalását. A történelmi egyházak lelkészeik útján segíthették a forradalom és szabadságharc ügyét, akik a szószékről lelkesítették és tájékoztatták az embereket. Emellett a hivatalos jogszabályok kihirdetése is a kötelességük volt. A szabadságharc történetében a kollégiumnak is jelentős szerep jutott. 1849. január 9-től május 21-ig az oratóriumban tartotta üléseit a képviselőház, itt szövegezték meg a függetlenségi nyilatkozatot, és itt vitatták meg azt a képviselők. A kollégiumban működött a nyomda, amely a szabadságért harcoló ország pénzét, a Kossuth bankókat nyomta. A nagy templom pedig nem csupán műemlék, hanem a magyar történelem egyik sorsfordító korszakának eseménye is falai között játszódott le. A debreceni református püspök Szoboszlai Pap István befogadta a magyar politikai vezetést a nagy templomba, ahol több ezer ember előtt 1849. április 14-én kihirdették a függetlenségi nyilatkozatot és a Habsburg ház trónfosztását. Mai adásunkban Gábor Jáni Szabó Botonddal, a debreceni református kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatójával beszélgetünk a történelmi eseményekről és a reformátusok szerepvállalásáról.
A debreceni református kollégium és a nagy templom így együtt nemzeti emlékhely, és erről egy emlékoszlop is megemlékezik az emlékkertben, összefügg a szabadságharc eseményeivel, de hát kezdhetnénk ezt a történetet már 48 márciusában. Minden esetre a szabadságharc idején, tehát a kormány Debrecenbe menekülése után itt működött ebben az épületben az alsóház, itt az kollégium oratóriumában voltak az alsóház ülései, itt működött a pénzügyminisztérium, a bankóprés, és itt szerkesztették. Egyébként a kollégium egyik diákja szerkesztette a hivatalos közlönyt, Emődi Dániel, aki márciusi ifjú is volt, majd szabadcsapatokat szervezett Kossuth kérésére, de hát számtalan ilyen diákunk van, egy-két tucat, aki fontosabb szerepet vitt, tehát ez is egy erős kapcsolódás a kollégium részéről. Érdekes az számomra, hogy a diákság és a koremberei úgy általában mennyire tudatában voltak annak, hogy nagy dolgok tanúi és részesei.
A fiatal teológusoknak, illetve a debreceni református kollégium diákjainak milyen szerepük volt a szabadságharcban?
Hát ugye mindenütt a diákság az egyik legmozgékonyabb réteg, és ez tulajdonképpen a reformkortól kimutatható Debrecenben ez a nagy aktivitás. Hát vannak ilyen konkrét események, hogy hogyan és mikor volt az első úgynevezett fáklyás zene 845-ben, amikor Vörösmarty Deák Veselényi megjelent, és így ezres tömeg gyűlt össze a városban, köztük anyák, akik a kisgyerekeiket feltartották, hogy lássák a tömegből ezeket a nagy embereket. Deákot képviselőnek is megválasztották. Hasonló eseményekből, de hát itt vannak a diáktársaságok. Ezeket a helytartó tanács az alapszabállyal rendelkező diáktársaságokat egyszerűen betiltotta, mert ezek voltak a demokrácia iskolái. Ez alatt azt kell érteni, hogy havonta tisztújítást tartottak például a Debreceni Diák Egyesületben, ahol közéleti témákat fejtegettek. Tehát ez egy valóban egy felkészülést jelentett a politikai életre. És hát ugye, ahogy közeledünk 48 tavaszához, ez pillanatok alatt ugye a diákság megmozdult.
A pesti események milyen gyorsan értek el Debrecenbe? Milyen gyorsan alakult ki az a forradalmi hangulat, ami a fővárosban?
Mondhatni, hogy a kor viszonyaihoz képest viharos gyorsasággal, tudnélik a város polgármestere a püspökkel állandó kapcsolatban volt, és mint a Magyarországgyűlés bécsi fogadtatásának a szemtanúja, tehát Debrecenben 18-át már nagy örömű ünnepként írják az emlékiratok, köztük diák önéletrajzok, feljegyzések is szólnak erről a nagy örömteli fordulatról, és hát a püspök ennek köszönhetően már március 22-ére összehívott egy egyházkerületi közgyűlést, ami azért előkészítést, meg távolságok vannak, korút viszonya is, a többi, tehát az, hogy 22-én itt már az események tudatában tanácskoztak, üléseztek, ez jelzi ezt a bizonyos naprakészséget.
Debrecent a szabadság őrvárosának is szoktuk nevezni. Mennyiben hozható össze ez a kifejezés azzal, hogy a tiszántúli református egyházkerületnek fontos szerepe volt a vallásszabadságot biztosító törvény előkészítésében, amit az imént említett, az már ez a közgyűlés volt.
Igen, hát talán a mai közvélemény előtt, ugye türelmi rendelet után egy-két generációval ez nem evidens, hogy a vallásszabadságnak jelentősége vagy sérelmei voltak, de bizony a 12 pont egyike úgy fogalmaz, hogy törvény előtti egyenlőség vallási és polgári tekintetben.
Ez mit jelent, ez a törvény előtti egyenlőség vallási tekintetben? Hogyan kell ezt értenünk?
1848. évi 20-as törvény szüntette meg az uralkodó vallás státuszát, és ehelyett a bevett felekezeteknek az egyenlőségére és a viszonosságára törekedett. Tehát korábban 40-es évek közepén például hatalmas botrány volt abból, hogy Kossuth nem papi áldással esküdött, mert nem volt hajlandó reverzálist adni a gyermekei neveltetésével kapcsolatban, és hát számtalan ilyen apró részlet van a finanszírozástól kezdve, hogy az egyetemen milyen vallásúak tanulhatnak, a tábori lelkészség. Tehát ez is egy szabályozandó kérdés volt. Meggyőződésem az, hogy Kossuth Debrecen mellett döntött. Annak az egyik indoka, hogy ő pontosan ismerte ezt a közeget, voltak olyan debreceni levelezői, akik az országgyűlési tudósításokra előfizetőket gyűjtöttek, és az egyik ilyen debreceni levelező társának, a Csáti Györgynek leírta ő egy levelében, hogy Debrecen olyan hely a Tiszántúlon, mint Pest az ország egészére nézve, ahogy írja, ide még Ugocsából is eljönnek néha, és itt egyrészt ugye az országos vásároknak a szerepére gondolt, másrészt kommunikációs szempontból, ugye hát a Tiszántúlon azért jól lehet az ország népességének ekkor olyan 20%-a körül protestáns, abból volt 16% református, de mégis Tiszántúlon volt 800 református egyház, ahol kihirdették a kormány körleveleit, ugye a lelkészek tanítók száma is 1500, és hát a tiszántúli református iskolákban több mint 50 ezer, majdnem 55 ezer diák tanult.
Csak visszakanyarodva egy pillanatra a vallásszabadságot érintő törvényre, a tiszántúli református egyházkerület, illetve Szoboszlai Pap István püspöknek a szerepére. Ugye a tiszántúli egyházkerület egy 10 pontból álló javaslatot fogalmazott meg a vallásszabadságot érintő törvény előkészítéséhez. Milyen javaslatok voltak ezek, és mennyiben kerültek be ezek a javaslatok a tényleges törvénybe? Mennyiben vették át ezeket a javaslatokat?
Gyakorlatilag mind a 10 pont változatlanul bekerült az 1848-as 20-as törvénybe, viszont vannak olyan részletek, tehát egyéb felekezetek dolgaival nem foglalkozott a reformátusok előterjesztése, ezt a kormányzat oldaláról tették hozzá, de érdekes, hogy már ez a felterjesztés is utal a három évszázad szenvedéseire, ami folyton előjön minden 1849-es forrásból, a függetlenségi nyilatkozattól elkezdve, de kezdhetnénk a 48 márciusi tanári szónoklatokra, vagy nagytemplomi beszédekben is, március 22-én, 26-án előjönnek a három évszázad sérelmei, és ahogy Kossuth közeledett Debrecenhez, ugye hát iszonyatos hideg, mínusz 20 fokokban történt ez a január elejé menekülés, hát Szoboszlón már a bocskai hajdúiról, akik a szabadság zászlaját kiütötték, ahogy hangzik ebben a nyilatkozatában. Tehát neki volt egy hihetetlenül erős oldala, tehát ha ő elmondott egy beszédet, abból nem csak az derült ki, hogy ő mit akart mondani, hanem az is kiderül, hogy mit tudott ő arról a közösségről, akiknek beszélt. És ez egy kulcsmondat Kossuthnál, hogy szólani kell a néphez, és felrázni kebelében az emlékezésnek húrjait. Hát ő nem csak rázogatta ezeket a húrokat, hanem egészen professzionális módon pengette is. Tehát vannak erről leírások, hogy egy elkeseredett hadba induló, még a tavaszi hadjárat előtti huszár századot 5 perc alatt úgy fellelkesített, hogy ez még februárban történt, hogy olyan emberek, akik életükben nem kiabálták azt, hogy éljen, ezt Józsika Miklós írja le, hát úgy vonult el a huszár század paprikás hangulatban néhány perc alatt ilyen reket el tudott ő érni, mint szónok.
Kossuth Lajost a magyarok Mózesének nevezték. Miért?
Több felekezet oldaláról is elhangzik ez, hát természetesen a Kossuth gyermekkorából egy hegyaljai rabbi már említi őt, mint Mózest, de hát hogy mondjam, az Ószövetség népe részéről ez evidencia. Annyi többlet tartalom van református részről, hogy a Calvin institúciója 2 pontban körülírja, hogy mikor jogos az uralkodóval szembeni ellenállás. Itt példának Mózest hozza fel Calvin, aki ugye az Úr elküld egy szabadítót, aki a népet szánandó nyomorúságából kivezeti. 3 prédikációt ismerünk, ami nyomtatásban is megjelent. Az egyik az egy héttel Kossuth érkezése előtt nyomtatták ki, ez a debreceni nagy templomban az egyházkerületi főjegyző Fésűs Andrásnak a prédikációja volt, amiből teljesen egyértelműen kiderül, hogy a református egyházi közvélemény, a lelkészi kar Isten által küldött szabadítónak tekinti.
Amikor Kossuth ideérkezett Debrecenben, akkor a város egyik űre írta róla ezt a kifejezést, de ha jól tudom, akkor már a korabeli sajtóban is emlegették a magyarok Mózeseként. Milyen üzenete volt, vagy lehetett annak, hogy az államférfit bibliai személyhez hasonlították?
Teljesen egyértelműen legitimációs, tehát ő az a legitim vezető, aki a népét elvezeti a szabadság kánoányába. Ugye hát az ekkori prédikációkban, a szabadság, egyenlőség, testvériesség, nem testvériség, testvériesség, ez kihagyhatatlan, és ezt biblikus gyökerekig visszavezették, mondván például, hogy ha mi atyánknak szólítjuk a teremtőt, akkor testvérek vagyunk mindnyájan. De ezek a prédikációk nem csak a jelenlévő közönségnek szóltak egyébként, mert a debreceni nyomda, és hát van egy nagyon alapos nyomda története a debreceni nyomdának, a Benda Irinyi féle, ott a példány számokra is lehet következtetni. Volt olyan, ugye Könyves Tóth Mihály, a Kossuth papja, volt olyan beszéde, mi történt és mit kell tennünk, vagy a keresztény polgár szabadsága, egyenlősége, testvériessége, hogy 6000 példányt terveztek, és végül egyéni adományokból 16000 példányig jutott, ami azért is fontos, mert ezeket a kiadványokat gyakran vásárok idején jelentették meg, és szét is osztották a Debrecenbe érkező tömegnek.
Miként segítették a református lelkészek a forradalom és a szabadságharc ügyét? Egyáltalán mennyire lehetett vagy szabadott nekik állást foglalni a szószéken, vagy véleményt formálni ilyen nemű kérdésekben?
Püspöki körlevelek egyenesen felszólították őket, tehát az volt az egyházi közvélemény, hogy a lelkésznek nem feltétlenül szükséges fegyveresen részt venni a küzdelmekbe, de egyéni döntés alapján, tehát volt a hivatalban lévő esperes, vagy éppen Könyves Tóth Mihály zászló alá állt, és a debreceni nemzetőrök élén lovagolt, de talán nagyobb hatást érhettek ők el a sajtóbeli működésükkel és a prédikációikkal, amit nagyon méltányolt, és a kormányzat meg tulajdonképpen el is várta.
És mennyire volt az jellemző, hogy a református lelkészek fegyvert fogtak, és kimentek az utcákra harcolni? Vagy ők ezt a forradalmat és szabadságharcot egy egészen más dimenzióban vívták?
Mondom, ez egyéni döntés.
Az egyéni döntés
kérdése, van. Ugye az egyik tipikus eset a Könyves Tóth, aki...
Ő egy radikálisabb vonalat képviselt, nem?
Abszolút. Hát egyébként a diák ságunk ilyen értelemben nagyon megoszlik, mert az Újházi László a radikál párt elnöke volt, de a Csengeri Antal a centralisták vezetője szintén diákunk volt, a Nyári Pál a honvédelmi bizottmány tagja, de hát nagyon sok érdekes színes példa van egyrészt a diáksággal kapcsolatban, és Könyves Tóthnak az volt a Alföldi Hírlapban történt bejelentése, özvegyember volt, 4 gyereket nevelt, hogy ő ennek ellenére hadba vonul, mert hát nem tud elszámolni a felnőnek a gyerekei, ugye a kollégium jelmondata orandó et laborandó, és ő ha csak imádkozik, akkor ő úgy érzi, hogy nem tett eleget a kötelességének. És hát nagyon érdekes a Szoboszlai pap István püspök, akit beosztottai, és Könyves Tóth is, hát rendkívül nagy intellektusnak, nagyon jó igehirdetőnek tekintik, de ugyanakkor egyháztörténeti irodalomban erősebb hangok is megszólalnak vele kapcsolatban, hogy köpönyek forgató lett volna, mert ugye 48 előtt aulikusnak tűnt, és amikor ugye bevonult a cári 30 000-es hadsereg 14 üteg ágyú a nagy templomnak irányítva, akkor azonnal, ahogy a városvezetés is, azonnal behódolt, és hát ezt nem vette jó néven a debreceni közönség, de akik őt ismerték, vagy megnézzük azokat az iratait, amelyeket önként fogalmazott meg. Tehát az a pillanat, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az áprilisi törvények elismerése az csak annak köszönhető, hogy Itáliában is bajaik voltak a Habsburgoknak, meg prágai felkelés, amint ezeket ugye Radetzky, meg mások rendbe tették, jött a visszavonás, és akkor ekkortól ugye az egyik kulcsszó a forrásokban az ármány.
A debreceni református nagy templom szerepét még nem említettük, pedig itt van az orrunk előtt az épület, hogyha kinézzünk a kollégium könyvtárának az ablakából. Az épület nem csak műemlék, hanem a magyarság sorsfordító korszakának jelentős eseménye zajlott a nagy templom falai között 1849-ben.
Kinézünk itt a kollégium ablakából, hát ugye a nagy templom és a kollégium épületek között ott van Bocskainak a szobra, akit szintén Magyarok Mózesének tituláltak a református lelkészei, és hát ez a bizonyos esemény, amelyre vonatkozik a kérdés, ez a függetlenségi nyilatkozat kihirdetése, hát az előkészítés még itt történt.
Itt az oratóriumban, a kollégiumban.
Oratóriumában, ugye ahol kis rézemléktáblák örökítik meg a Kossuth vagy a Szacsvai Imre és más jeles jelenlévőknek az ülés helyét. Nos, hát itt elhangzott egy olyan javaslat, hogy a tömeg kedvéért vonuljunk át a nagy templomban. Hát ugye itt 49. januárjától a május végéig, hát ugye érkezéskor alig 150 képviselő volt, amikor már a tavaszi hadjárat eseményei zajlottak, akkor akár 300 fő is. De hát, hogy mondjam, a békepártiak azok óckodtak ettől a tömeg nyomást szerették volna elkerülni, és hát való igaz, ugye Jókai nagyon dicsérgette a debrecenieket, aki hát ekkoriban az Esti Lapok szerkesztőjeként békepárti volt, de több elfbarátja, a józan debreceniek ilyen jelzőket használtak. Valójában a Beksics Gusztáv meg mások is leírják azt, hogy Kossuth egy szavára bárkit agyon ütöttek volna. És hát ez a tömeghatás abban is megnyilvánult, hogy a nagy templomban hát Kossuth élete egyik legnagyobb szónoklatát mondta el, és ahol megszavazták azt az 5 pontos határozatot, ami rendelkezett a függetlenségi nyilatkozatról, kijelölte a bizottságot. Igaz, hogy nem a bizottság írta, mert aznap éjszaka, a határozat éjszakáján Kossuth kézirata olyan szintig elkészült, hogy azon csak néhány stilisztikai javítást kellett végezni, például a Ferenc József vérszomjas lelkére való utalást ki kellett húzni ilyen diplomáciai megfontolásokból. Tehát átvonultak, fantasztikus lelkesedés a beszámolók szerint, de olyan tömeg volt már akkor a belvárosban, hogy a képviselők alig jutottak át a nagy templomig.
Maga a szimbolikus helyszín és a történések, tehát a függetlenségi nyilatkozat kimondása, ugye a feudális világrendnek a lebontása. Mondhatjuk azt, hogy keresztény alapelvé vált a forradalmi események tükrében?
Hát annyit bizton mondhatunk, hogy a református lelkészek ezt a híveiknek így magyarázták. A kormány az hogy mondjam, volt egy 48 decemberi körlevele Kossuthnak, aki tehát ebben a körlevélben szerepel egy ilyen mondás, vagy mondat, hogy a szabadság szent vágyát tetőpontra fokozva működjenek a lelkészek, és hát retorziókat helyezett kilátásba bármelyik felekezettel szemben, ahol a kormánynak a közleményei nem kerülnek ismertetésre.
Milyen hatással voltak a debreceni események a református egyház későbbi működésére?
Mondjuk annyit, ugye szóba került a Szoboszlai pap Istvánnak a szerepe, tehát ő mindent elkövetett annak érdekében például, hogy Könyves Tóth Mihályt ne kötél általi halára ítéljék. Az ő nagy taktikusságára egy jellemző lehet az, hogy míg több lelkész ugye az institúciónak az egyéni szabadítójaként nevezte meg Kossuthot Mózeshez. Ez hasonlítva, az institúciónak van egy második pontja ezzel kapcsolatban, ahol a magisztrátusoknak is joguk van szembeszállni a zsarnokkal, és hát a Szoboszlai pap István inkább a nemzetgyűlést emlegette, mint aki szembeszállt. Ez egy ilyen finom distinkció, meg tulajdonképpen van, nagyon-nagyon tüzetesen nézi az ember a forrást, akkor a legelején ott van egy olyan mondat, hogy erre felszólítást kapott minden egyház, hogy hódolatnyilatkozatot írjon a függetlenségi nyilatkozattal kapcsolatban, és ő ezt beletette a hódolatnyilatkozat első szakaszába. Kossuth tudta, hogy hova érkezik, tudta, hogy milyen közegbe, nem csupán vallási dolgokban, tehát ő már amikor a Pesti Hírlapot szerkesztette, akkor emlegette a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, amikor ő távozott, akkor emlékajándék a városnak, ugye, hogy már a hadifoglyokkal elkezdte építetni a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, de hogy ez a református közvéleményben, hát amit 19. század végén ugye kurusztságnak, meg ugye nyakas kálvinizmus ismertek ezek a jelzők, tehát ez teljesen egyértelmű 48-as tradíció, ami nemzedékeken át tovább élt, ezt egyébként már a 49. március 15-i beszédében Szoboszlai pap István is elmondja, hogy ez egy olyan ünnep, amit ameddig a magyarok léteznek, nemzedékeken keresztül, örök időkre ez ünnep lesz. Ennek van üzenete, jelentése valószínűleg, amíg a magyar nemzet létezik.
Kedves hallgatóink, Gábor Jáni Szabó Botondot, a Debreceni Református Kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatóját hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Nem tudom, honnan jön, de hallom. Hallom, zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis, mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égig, írgalmad a felhőkig ér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmed mindenre elég.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdettől a világ kezdetét, ott voltam szíved rejtekén. Ott voltam, mikor földre jöttél, és megtaszítve bele a Golgotán. Én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon, de tőle nem borít mégsem el az ár. Nem perzsem, amikor tűzben járom, bennem ég forróban a vár.
Megyek, Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Nagybőjt negyedik vasárnapján az egyház nem a bűntudatunkat akarja növelni, hanem a bűnbánatunkat, hogy a hitetlenség sötétségéből a hit világosságára vezessen minket. Ezért olvassuk az evangéliumban a vakon született ember történetét, amely nem csak csoda elbeszélés, hanem egy lelki fejlődés útja is. A lelkilátás nem egy pillanat alatt születik meg bennünk, hanem beszélgetések, felismerések, küzdelmek és döntések során formálódik. A történet elején egy ember áll, aki vakon született. Betegsége nem valakinek a hibájából fakadt, nem is büntetés, hanem kiinduló pont, egy állapot. A tanítványok logikája még a múlt bűnei és az ok-okozat világában mozog, de Jézus mást mond. Ez az ember a világosság felragyogásának hordozója. Vaksága lehetőség, hogy Isten műve láthatóvá váljon benne az emberek számára. Minden élethelyzet, minden gyengeség, minden korlátozottság lehetőséget ad az elindulásra Jézus világossága felé. A vakember nem kér csodát, még csak meg sem szólal a történet kezdetén. Jézus a kezdeményező, ő kezd el cselekedni, s mozdulatai változást eredményeznek. Aztán elküldi a férfit a Siloé tavához megmosakodni. Ez a mozzanat lényeges. Nem azonnali gyógyulás történik, hanem egy aprónak számító cselekedet, ugyanakkor engedelmességet kér. A látás mindig együtt jár azzal, hogy engedelmeskedünk Isten szavának, még akkor is, ha furcsának tartjuk, vagy nem értjük. A férfi látni kezd, de ezzel nem ér véget a történet, épp ellenkezőleg most kezdődik igazán. A körülötte lévők, a vallási vezetők, a szülei mind zavarba jönnek, képtelenek elhinni, hogy ez a változás megtörtént. És itt már fordulnak a szerepek, a hitetlenség vaksága itt válik nyilvánvalóvá, nem az nem lát, akinek születése óta rossz a szeme, hanem aki nem akar szembenézni a valósággal, aki még a saját szemének sem akar hinni. A farizeusok a régi gondolkodásmód fogjai. Isten nem tehet ilyet, szombaton mondják, azaz nem Istennek köszönhető a gyógyulás. A szülők a félelem miatt nem vállalják a tanúságtételt. Mindenki mást lát, mást értelmez, de egyedül az, aki eddig nem látott, kezd el igazán látni, hinni. A férfi fokozatosan jut el a teljes hithez. Először csak egy embert lát Jézusban, az az ember, akit Jézusnak hívnak, aztán prófétának nevezi. Később már Isten küldöttének tartja, s végül, amikor Jézus újra találkozik vele, eljut az igazi felismerésre, hiszek, Uram, mondja, és leborul előtte. A látás útja a hit útja. Csak akkor értjük meg, hogy ki is Jézus valójában, ha megengedjük, hogy megérintsen minket, és megvalljuk, hogy vakok vagyunk. A nagybőti idő célja nem az, hogy tökéletesek legyünk, hanem hogy lássunk tisztábban, őszintébben, világosabban. Mitől vagyunk vakok? Mi akadályozza, hogy világosan lássuk Isten jelenlétét és munkáját magunkban? Hogyan kellene engedelmeskednünk? Milyen irányba kellene elindulnunk? Hol tudunk megtisztulni? Látni, tanulni és hinni mindig kockázatos, de Jézus vezet minket. Ő a világ világossága, s mi néha mégis hunyorgunk. Nem értjük őt, visszariadunk a fénytől. Ő türelmes, újra és újra megszólít minket, és várja, hogy kimondjuk, hiszek, Uram. Uram Jézus Krisztus, te vagy a világ világossága. Megvallom, hogy sokszor vagyok lelkileg vak, mert nem látom világosan, mit akarsz tőlem, nem értem szavaidat, és félek elindulni. Add, hogy ne rejtőzzek el, amikor gyógyító szándékkal hozzám közeledsz. Taníts meg látni a szívemmel, ne csak a szememmel. Tisztíts meg a gondolataimat, hogy ne a félelmeim, hanem a hitem irányítson. Köszönöm, hogy nem hagysz magamra, amikor mások elfordulnak tőlem. Hiszek benned, Uram, gyógyíts meg és vezess világosságod által a hit útján az üdvösségre.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk. A szentmisét Csizmadia István, az Eger belváros főplébánia plébánosa mutatja be. A szentmise énekrendje a következő. Kezdőének Szent vagy Uram 257, Ordinárium Kascsolini Ámolmise, Felajánlás Reinberger Stabat Mater, áldozás Szent vagy Uram 133 és 127-es, illetve a záróének a Szent vagy Uram 293-as. A zenei szolgálatot Kubik Tamás karnagy mellett az Andante Kamara Kórus végzi. Imádkozzanak velünk!
Thank you.